Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony a Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Marton Lászlót, a Víg Színház főrendezőjét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és hát természetesen a Víg Színház lesz a beszélgetésünk középpontjába. Hát annál is inkább, mert itt kezdte a pályáját 1968-ban, ugye, hogyha jól mondom a dátumot, és hogyha egy röpke fejszámolást végzünk, hát akkor ez jövőre lassacskán 50 éve, vagy 5 évtizede. Ez hűség, valamiféle magától értetődő összetartozás egy teátrummal, egy színházi közösséggel és színházi műhelyel, annak ellenére, hogy nagyon sokat dolgozott, rendezett, tanított külföldön is. Szóval hűség?
Mondjuk, ha röviden összefoglaljuk, akkor hűség, de nyilván ez azért alakult így ki, mert szerettek ide bejárni, vagy szeretek itt dolgozni.
Akkor ez a fajta összetartozás is benne van, amit én említettem.
Nagyon benne van, és az az igazság, hogy a mai napig nagyon szeretek bemenni. Szeretem az embereket, akik ott vannak.
Tehát akkor is bemegy, amikor egyébként
minden
mondjuk nem
bemegyek.
Lenne
dolog? Minden nap bemegyek. Nagyon szeretem a, például a mostani társulatunk, úgy érzem, hogy egészen kiugróan jó. Azt gondolom, hogy ez a társulat, ez most olyan jó, mint a színház a nagy korszakaiban volt. Tehát élvezett velük lenni, élvezett látni, hogy hogyan próbálnak, hogyan játszanak. Tehát itt most nagyon nagy kvalitású művészeink vannak minden korosztályban.
És nagyon sok fiatal is érkezett az utóbbi időszakban a Víg Színházban.
A fiataljaink. És ez akkor, amikor növendékként először bementem a Vígbe, és a Várkonyinak lettem az asszisztense, van a bizonyos legendás testőrben, amiben Darvas, Rutka, Isulyok és Páger játszott.
Nem akármilyen népsor.
Hát igen, az egy óriási élmény volt, és maga Várkonyi nagyon nagy élmény volt. Akkor egyáltalán nem reménykedhettem abba, hogy egyszer én ide fogok tartozni, egyszerűen csak azért kerültem oda, hogy tanuljak. Aztán valahogy a sors kegyes volt hozzám, és ide tartoztam.
Most azért az jutott eszembe itt az összetartozásra gondolva, hogy elképzelhető az is, hogy magának a Víg Színháznak, magának ennek a 120 éves épületnek van egy vonzása, vagy van egy sajátos aurája. Gondolok arra, hogy hát mégiscsak itt talált otthonra annak idején, vagy itt lett házi szerző Molnár Ferenc. Itt a Víg Színház pincéjébe bújkált a világháború alatt Várkonyi Zoltán, és hát más nem mondjak, hát itt állt a takarásban Bulla Elma, Súlyok Mária, vagy Darvas Iván. Azért is hozom ezt szóba, mert ugyanebben a műsorban egyszer vendégünk volt Tordi Géza, aki azt mesélte, hogy a Víg Színház felújításakor, vagy átépítésekor egy földszinti nézőtéri zsőjeszéket ő elvitt magával, és ez azóta is ott van a Tihanyi házában, a Tihanyi nyaralójában. Tehát, hogy valószínűleg itt minden egyes zsőjeszéknek, vagy a falaknak üzenetük van, vagy történetük van.
Igen, és az is hozzátartozik ehhez, hogyha egy pillanatra végig gondoljuk, hogy tulajdonképpen a Víg Színház a színházak közül az egyetlen nem megszakított tradíció Magyarországon. Az a színház, ami tulajdonképpen már a megalakulása pillanatától, a politikától távoli volt, mert ugye ez budapesti polgárok, a zseniális Keglevicsnek a kezdeményezésére a saját elhatározásukból elkezdtek gyűjteni, és hozták létre először a Víg Színházi Alapítványt, akkor a Keglevics kitalálta, hogy Fellner és Hellner építsék fel az épületet, ami nagyon remek ötlet volt, és ugye a maga idejében ez a Európa legkorszerűbb színházának számított hosszú ideig, tehát a külföldi sajtóban is úgy szerepelt. Tehát létrejött valami, aminek a tradíciója tulajdonképpen soha nem szakadt meg. Tehát amikor visszatérve arra, amikor én beléphettem ide, és ugye hát ezek a színész óriások, akiket ön is említett, és ugye hozzá lehet itt még tenni hát jó néhány
névsor,
nevet,
igen.
Mert a nagyon nagy névsor volt. Ott voltak, akkor az embert azért megérintette, és bevallom, meg is félemlítette az, hogy ilyen nagy művészeknek a társaságába került. Tehát ebben nehéz volt föloldódni. És az az igazság, hogy a Várkonyi maga nagyon tisztán tudta, hogy mi az a tradíció, ami Ditróival indult, a színház első és alapító igazgatójával, aztán Jobb Dániennel folytatódott, és tulajdonképpen ő valamilyen módon ezt szerettem volna folytatni, tehát magyarul valami olyasmit, és folyton mindannyian, akik valaha abba a szobába beültünk, ami valaha Detroit szobája volt, ahol most ugye Eszenyi Enikő ül ebben a pillanatban, mindig azon törtük a fejünket, hogy hogyan lehet értékes színházat csinálni sok embernek. Mert az a bizonyos 1150 személyes nézőtér, az közben egy nyomasztó kötelezettség is, tehát azért azt érvényes előadás, olyan érvényes előadásokat létrehozni, hogy ez a nézőtér megteljen, ez bizony néha
hát sőt, ugye, hogyha a Kamaraszínházat, a Pesti Színházat is hozzászámítjuk a több mint 500 férőhelyével, vagy a Víg Színháznak a házi színpadát, akkor ez azt jelenti, hogy itt estéről estére 1600-1700 embert kell behívni és beültetni a színházba, ami azért komoly felelősség.
Úgy van, úgy van. Tehát ez az egyik dolog, ami minden igazgatót, aki valaha abba a szobába beült, ami mondom Detroit szobája volt, tehát ma már ugye jóval kisebb az a szoba, mert közben minden átépítést egy picit rövidítettünk rajta, hogy lehessen lift, lehessen egy másik irodát létrehozni, de tulajdonképpen mindig ez volt a fejtörés.
Emlékszik egyébként arra, hogy mi volt az első Víg Színház élménye nézőként? Tehát mikor járt először a Víg Színházba, és mi volt
az? Teljesen tisztán emlékszem, a Kakasülőn ültem, és Pavel Kohutnak Ilyen nagy szerelem című darabját láttam, Rutkai Éva játszotta benne a főszerepet, akivel én akkor halálosan beleszerettem, általános iskolás voltam, és Ajtai játszott benne egy ilyen különös, érdekes, taláros urat, és ez egy nagyon-nagyon erőteljes és szép előadás volt, egy különös akkor formabontónak számító darabból.
És akkor már rendszeres Víg Színházba járó, vagy színházba járó volt, vagy lett?
Nem, egyáltalán nem oda jártam. Én főleg az operaházba jártam gyerekfejjel, mert egy hosszú ideig zenész szerettem volna lenni, vagy karmester szerettem volna lenni. Úgyhogy főleg az operaházba jártam, ott bizony 2-3-szor megfordultam egy héten, talán 5-6 éves koromtól kezdve. Tehát az operaház repertoáriát nagyon jól ismertem, előadásait jól tudtam, és akkor a szüleim vettek nekem bérletet a Nemzeti Színházba, és akkor a Nemzeti Színháznak a Shakespeare ciklusát láttam, sőt, azt többször láttam, mert ugye minden évben vettünk bérletet oda, és néha ugyanazok az előadások kerültek be, tehát mondjuk Besenyeit az Otellóban nagyon sokszor láttam, és nagyon tetszett az előadást, tehát a Vígbe nem fordultam meg olyan gyakran.
Ugye volt ez a, említette ez a zenei érdeklődés, vagy az opera szeretete, de ha jól emlékszem, beszélt arról, hogy művészettörténész ambíciókat is dédelgetett egy ideig, aztán meg ugye egy évet járt a jogi egyetemre is. Mikor dőlt el mégis, hogy akkor a színház és a színházi rendezői pálya?
Hát ugye gyerekkoromban először egy jó ideig zenész szerettem volna lenni, vagy azért, mert a keresztapám Ferencsik János volt, azért karmester szerettem volna lenni. Hát nagyon nehéz egy ilyen nagy
egyéniségnek
a közelében lenni, úgyhogy az emberre ne legyen hatással, és hát ugye tanultam zongorázni, de akkor szerencsére kiderült, hogy ahhoz azért nincs elég képességem. De máig hálás vagyok azért, hogy ennyit foglalkozhattam a zenével, mert sokat segített a későbbi pályámon. Akkor már a gimnáziumban tulajdonképpen érdekelt a színház, vagy érdekelt a rendezés, és felvételiztem is, a Piarista gimnáziumban jártam, ott volt egy ilyen kis önképzőkör, és annak én voltam ilyen fajta rendezője, úgyhogy ezért felvételiztem a színművészeti főiskolának hívták. Akkor mi egyébként a mai napig egymás között főiskolának szoktuk hívni, de azóta egyetemé változott. Fölvételiztem, végigcsináltam a fölvételi összes fázisát, és az utolsó fázis után kaptam egy értesítést, hogy fölvettek. Akkor 18 éves voltam. Aztán 2 hét múlva kaptam egy másik levelet, és abban az volt, hogy előző értesítéssel, szó szerint így hangzott, tévedésen alapult, az ön számára nem tudom helyet biztosítani a rendező szakon.
És kiderült, hogy ennek mi volt a háttere?
Igen, kiderült, hogy a káderlapom miatt nem kerülhettem be. Én úgynevezett ilyen egyéb voltam, vagy osztályidegennek számítottam, és akkor ez még működött.
Pedig hát itt már ugye ez a 60-as évek eleje, 60-as évek közepe? Táján járunk, és ez még...
60-as éveknek az eleje, de valamiért ez még működött, és nem kerülhettem be. a mai napig úgy gondolom, hogy ez volt az én legnagyobb szerencsém. Akkor elmentem a József Attila Színházban, dolgoztam, díszítő voltam, ügyelőnek a segédje, világosítók mellett dolgoztam, néha felgépeztünk. Tehát nagyon sok mindent láttam a színház működéséből. Ott egyébként akkor egy nagyon érdekes színészgárda volt, mert a...
Hát akik oda lettek száműzve.
Pontosan így van. Tehát a Sinkovics Imre Gobbi fiatalon Hilda, zseniális színész volt egyszerűen. Nem is lehet elmondani, hogy mi az elképesztő tehetség, ami belőle áradt. Akkor az idősebbek, mint Gobbi, Rádai, Komlós Juci, a fiatal és teljesen elképesztő tehetségű Bodrogi, akkor a gyönyörű Kálai Ilona, Szemes Mari, tehát nagyon-nagyon Szabó Ernő bácsi, tehát nagyon érdekes színészek voltak ott. Egy picit olyan volt egyébként, mint egy vidéki színház, tehát úgy mindent csinált.
Hát ugye a József Attila Színházat azóta is, hát talán most már nem, de korábban ugye évtizedeken keresztül úgy emlegették, hogy a vidéki színház Budapesten.
Egy picit olyan volt, tehát a műsorpolitikája is egy kicsit olyan volt, és Fodor Imrének hívták, egy kitűnő ember állt a színház élén, egy picit olyan volt, de közben nagyon, mondom, nagyon érdekes színészek voltak benne. Ott dolgoztam, akkor az édesanyám kérésére felvételiztem a jogi egyetemre.
Mert hogy az édesanyák azért jobban szeretik a művészpálya mellett, hogy a művészpálya nem, helyett a tisztes polgári foglalkozás.
Pontosan, ő egyáltalán nem bízott abban, hogy belőlem valaha rendező lehet. Olyan sokan jelentkeztek, olyan kevés embert vettek föl. És akkor a jogi egyetemre valahogy bekerültem, és egy évet ott végeztem. Egyébként az évfolyamtársaim között olyan kiváló emberek voltak, mint Halász Péter, aki később a Squad Színházzal ugye New Yorkban alapította a világhírű lett, Adam is Anna, aki egyrészt gyönyörű volt és okos, de azon kívül ugye jogot tanult, de később ő írta a Popfesztiválnak a dalszövegeit, meg a 30 éves vagyok, és közben a mai vezető jogászoknak egy jelentős része arra az évfolyamra járt.
De aztán ugye mégiscsak bekerült a színművészeti főiskolára, ráadásul Nádasdy Kálmán tanítványa lett. Ugye Nádasdy Kálmán legendás színházpedagógus, színházi és filmrendező, és operarendező volt. Tehát akkor itt talán ismét előtérbe kerülhetett a zenei érdeklődés, vagy az opera iránti érdeklődés.
Hát azt gondolom, hogy akik oda járhatunk, vagy aki Nádasdyhoz járhatott, az mindenki úgy tekintő, hogy ez nagyon nagy szerencse. Én mindenképpen életem egyik legnagyobb szerencséjének tartom, hogy az ő növendéke lehettem. Ráadásul ugye azért még ez a 60-as évek Magyarországa, tehát ugye ez még nagyon erőteljesen meghatározó, hogy milyen maga a Kádár-rendszer. Azért nem olyan sokkal vagyunk 56 után, most beérkezik az ember egy olyan mesternek az osztályába, aki már 18 éves korában Puccinivel foghatott kezet, mert ugye elment, ő fordította le Puccini 3-1 felvonásosát, az úgynevezett triptihont, és elment Torre del Lagóba Puccini meghívására a Puccini villába, aki megkérdezte tőle, hogy hangzik valami, és akkor leült Nádasdy a zongorához, és elkezdte zongorázni a Gianni Schicchit, és az összes szerepet ő elénekelte ott Puccininek magyarul. És ez annyira tetszett a mesternek, hogy meghívta magához, és ott maradhatott. De most egy ilyen ember tanítványává válni, ez egy óriási érzés volt, mert egyszerűen az ember úgy érezte, hogy bekapcsolódhatott valamilyen módon abban a nagy európai művészeti vérkeringésbe, aminek Nádasdy az egyik reprezentánsa.
De jól tudom, akkor beszélte arról több interjúban is, hogy operarendezőnek készült, de aztán mégiscsak a Víg Színház lett. Hogyan jött a Víg Színház helyett?
Hát valahogy az lett volna természetes, hogy operarendező leszek, hisz érdekelt a zene, érdekelt a komoly zene, rengeteget foglalkoztam vele, és ugye Nádasdy osztályába járni, tehát az operaházban ráadásul akkor nem volt fiatal rendező, tehát valóban úgy tűnt, hogy az én utam oda vezet. Oda is kerültem egyébként gyakorlatra, tehát részt vettem az operaház munkájába, de a Nádasdy egyszer azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy érdemes lenne, ha Várkonyi mellé kerülnék egy munkára. Hogy ez aztán egy mesternek a bölcs előre látása volt, azt talán most csak a Mennyországban lehet tőle megkérdezni, Ezt nem tudom. De oda kerültem a Vígbe, ebbe a bizonyos testőr előadásba, és a Vígnek a légköre hihetetlenül vonzó volt.
De akkor ugye Várkonyi asszisztense volt, de akkor tulajdonképpen innen szinte egyenes út vezetett a Vígszínházi szerződésig, vagy a Vígszínházi szerződéshez?
Egyáltalán nem. Nekem semmi esélyem nem volt, hogy a Vígbe kerüljek. Akkor egyszerűen nem volt szokás, hogy ilyen fiatal ember oda kerüljön. Én úgy gondoltam, hogy itt leszek tanulok. Utána, amikor a testőr befejeződött, akkor megkértem őt, hogy maradhassak, és Horva István, aki ő akkor a színháznak az úgynevezett hát első számú rendezője volt Várkonyi mellett, támogatta ezt a kérést, és akkor Várkonyi nyíltan azt mondta nekem, ez a beszélgetés egyébként egy öltöző, Várkonyi öltözőjében zajlott le, és azt a bizonyos fizikusok előadására készült, amiről múltkor Gálfi László mesélt a Inforádióban, tehát épp a dekléjét igazgatta a fején, tehát hogy a kopasságát elleplezze, akkor előadtam kérésemet, és Várkonyi azt mondta, hogy szó se maradhat gyakorlatra, de én nem akarom önt szerződtetni. Tehát ez egy nyílt beszéd volt, én éreztem, hogy nekem ide nincs esélyem ide kerülni, de tanulni szerettem volna. És akkor elmúlt két év, és egy Május című előadásnak a Szépernő májusából rendeztem vizsga előadást a színművészetén, és egy véletlen folytán, a véletlen egyszerűen az volt, hogy kint ömlött az eső, és a Várkonyi híres hipohonder volt, mindig félt, hogy megfázik, esőben nem akart kimenni, látta, hogy sok ember gyülekezik, és azt kérdezte, hogy mi folyik itt, és azt mondták, hogy itt valami rendezővizsga lesz. Megkérdezte, hogy mennyi ideig tart, mert nem szerette a hosszú dolgot, mindig rohant, mondták, hogy kevesebb, mint egy óra. Akkor beült, megnézte, és a végén azt mondta, hogy hívják ide a rendezőt. Oda mentem hozzá, rám nézett, csodálkozó, és megdöbbenve, maga az. Tehát akkor kötött össze avval, hogy ezt egy olyan fiatalember rendezte, aki egyébként a Vígben van gyakorlatom.
Ilyen apróságokon múlnak dolgok? Tehát lehet, hogy akkor azon a napon, vagy délután süt a nap, akkor egészen másképp alakul minden?
Én nagyon sokszor gondolkoztam ezen, és azt gondolom, hogy igen. És akkor ennek a véletlennek az alapján szerződtette Vencelver át, aki a Május főszerepét játszotta, és engem. Tehát mind a kettőnk életében nagy szerepet játszott az, hogy akkor esett az eső.
A Vígszínháznak a nagy korszakáról beszélgetünk tulajdonképpen, ami hát Várkonyi Zoltán nagy korszaka is a Vígszínház élén, amellett, hogy akkortájt rendezte az emlékezetes klasszikus filmjeit, és hát rektora is volt a színművészeti főiskolának. Mondhatjuk egyértelműen azt, hogy Várkonyi volt a mester, az önmestere.
Nátosdi mellett feltétlenül, tehát én tulajdonképpen az egész, az, hogy a szakmai pályám így alakult, azt egyértelműen Várkonyinak köszönhetem, és tulajdonképpen mindazt, ami a színházban való viselkedés, vagy a színházról való gondolkodást jelenti, abban Várkonyi nagyon nagy hatással volt rám, de nem csak rám, nagyon sokunkra, akik ebben a pillanatban még tartozunk ez a Vígszínházi társulathoz.
Meg lehet azt fejteni, vagy meg lehet azt valahogy fogalmazni, hogy mi volt az ő titka, mert tényleg mindenki, minden tanítványa, minden kollégája mindig csak szuperlatívuszokban beszél róla. Találtam én egy idézetet, ami nagyon szép, ez Darvas Iván írta Várkonyi Zoltánról. Azt írta, hogy Várkonyi az Istenek kegyeltje volt, vasárnapi ember, a napfia, amihez tevékeny élete folyamán csak hozzányúlt, az aranyjá változott a keze alatt. Mi lehet ez a kivételes tehetség, különleges képességek, a csillagok sajátos és szerencsés együttállása? Mi minden?
Hát nagyon szép, amit a Darvas írt róla. Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden együtt. Tehát egyrészt az, hogy egy kiemelkedő kultúrájú ember volt. Ritka volt ez a műveltség, ami neki volt abban a korban. A másik dolog az, hogy ugye ennek a kornak a alap elképzelése a színész oktatásról, sőt maga a színjátszásról, az nagyon erőteljesen az orosz iskolán alapult, tehát az úgynevezett Stanislavski rendszeren, annak ellenére, hogy volt egy csomó félreértés a Stanislavski tanaival kapcsolatban, de tulajdonképpen ezt próbálta követni a magyar színjátszásra. Most a Várkonyi fiatalon viszont kiment Párizsba, és rá a legnagyobb hatással Louis Jouvet volt, a nagy francia színész rendező. Tehát tulajdonképpen, ha szakmailag nézzük, akkor ő benne ötvöződött ez a kétféle dolog. Tehát a francia iskolának a hatáselemzése, a gesztusok, a ritmusnak a fontossága az orosz iskolának a hitébe, hogy a színész a színpadon nem hazudhat, hogy mindig igazul kell játszani. Tehát ennek a kettőnek valamilyen módon az ő szikrázó személyiségében ötvöződött ez a kettő. A másik, hogy ugye, ahogy mondtam, nagyon művelt ember volt, nyelveket is jól beszélt, ezért állandóan kíváncsi volt arra, hogy mi történik a világban. Ugye ez egy nagyon szerencsés korszak a Várkonyi igazgatása, mert a világ drámaírása pezseg abban a pillanatban. Akkor írja a legjobb darabjait Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee. Magyarországon is fölpezsdül a drámaírás. Ugye megjelenik a magyar drámaírás legjelentősebb szerzője, ki kell mondani Madács óta, Örkény István. Ugye, aki ráadásul Várkonyi szomszédja és barátja, mert ugye Várkonyi a Nagyajtai utcában lefelé menő, ágban lakik Örkény, pedig ott lakott a fölfelé menőn, tehát egymástól 200 méterre laktak. Ugyanakkor fölbukkan, még olyan drámaírók fölbukkannak, mint Csurka, aki ragyogó fiatal drámaíró, a Gyurkovics Tibor.
Szakonyi Károly.
Szakonyi Károly. Ugye Várkonyi rendezi az Adáshibát. Tehát egyszerűen pezseg a magyar drámaírás is, és a Várkonyinak a hihetetlenül mozgékony és progresszív természete, és most visszamegyek az ön kérdésére, hogy mi volt a legmeghatározóbb benne, a kíváncsiság és a progresszióra való elkötelezettség. Magyarul ő mindig a jelenben akar színházat csinálni, és folyton a jövőre gondolt, és egyáltalán nem érdekelte, hogy mit hagyott a háta mögött. Tehát ő az utolsó pillanatáig sosem volt konzervatív, mindig egy előre mozduló és kíváncsi művész volt. Na most ez hihetetlenül vonzó egy ilyen ember társaságában lenni, vagy a hatókörében lenni, és ez mindig akkor is lüktetővé és mozgékonnyá tette a színházat, és abban az időben azt gondolom, hogy a Víg Színház volt Magyarország legjobb színháza.
Marton László, a Víg Színház főrendezője a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.